Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsora.
Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsorban folytatjuk az év kezdést és az év váró beszélgetéseket. Először is a magánszféra, aztán pedig az állami, a közszféra dolgozóinak helyzetét, idei reményeit, várakozásait, és hát persze a szakszervezeti szövetségeik várakozásait és terveit fogjuk megvizsgálni erre az esztendőre. És így együtt is, mindenhogy így az év elején a Magyarország munkaerő piacra is rá fogunk majd tekinteni szakszervezeti szemüvegen keresztül. Ezúttal már is kezdünk.
Szolidaritás.
Méghozzá a versenyszférával, Mészlati Róberttel, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökével. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok.
És akkor 2025-nek az értékelését és 2026-nak a várakozásait nyilván valahogy együtt tudjuk kezelni, hiszen mindabból, amiben ti tavaly megállapodtatok a bérek tekintetében, azért következik valamennyire, legalábbis ebből a szempontból ez az év. És éppen az előző műsorban, amikor itt közgazdászokkal beszélgettem arról, hogy hogyan is fog kinézni a munkaerőpiac, akkor kialakult egyébként közöttük egy hát kisebb nézeteltérés abban a tekintetben, hogy vajon 2026 az mennyire hoz majd szép bérfejlesztéseket, meg ebből a szempontból megfelelő reálbéremelkedést, vagy nem hoz. És akkor veled is itt kezdeném, így a nagyon konkrét bérkérdésnél, hogy ebből a szempontból te hogyan látod most így előre, de most már azért nem csak előre 2026-ot, mennyire számíthatnak a dolgozók arra, hogy elégedettek lesznek majd akkor, amikor az első megemelt fizetésüket kézhez kaphatják.
Igen, nem egyszerű erre a válasz, és tényleg most nagyon összetett a helyzet, hiszen van egy minimálbér megállapodásunk, amely 11%-os emelésről szól, és 7%-os garantált bérminimum emelésről, és mindig téma is, vita is akár lehet az, hogy mennyire van befolyással ez a béreknek a növekedésére. Én biztos vagyok benne, hogy valamilyen orientáló hatása van. A tekintetben viszont jogos kétségeim lehetnek, hogy a 2026-os évre vonatkozóan az átlagos, vagy a bérfejlesztések mondjuk a 11%-ot elérhetik-e, vagy a 7%-ot is elérhetik-e, vagy meghaladhatják-e. Az idei évben, hát talán az idei évben még igazából nem születtek megállapodások, viszont az elmúlt évben is már folytak egyeztetések, és hát lehet, hogy azok a cégek, amelyek nagyon kevesen vannak, akik már mondjuk az elmúlt év vége felé, vagy a harmadik, vagy a negyedik, negyed év elején megállapodtak, jobb eredményt hozhatott ott a megállapodás, mint ami most van az asztalon, hiszen a munkáltatói oldal függetlenül itt a minimálbér garantált bérminimum megállapodástól hát eléggé alacsony ajánlatokat tesznek. Inflációt sem kompenzáló ajánlatokat. Hát az a cél természetesen elsősorban, hogy legalább az inflációt lehessen ezt föl emelni, de hát a végső cél mindig az, hogy valamilyen reálbér növelő pozíciót sikerüljön elérni. És azért érdekes ez a felvetés, vagy ez a téma, mert hát ennek ellenére vannak, akik 9%-ot meghaladó átlagbérnövekedésre számítanak az idei évben Magyarországon. Hát nem más, mint egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium, meg a Magyar Nemzeti Bank is. Azt hiszem, hogy talán a Nemzeti Bank éppen 9 és felett, és a minisztérium a 9-et, de elnézése éppen fordított ez a prognózis. Ehhez persze hozzájárul nagyon komoly. Hát először is a minimálbérnek a 11%-os emelése, másrészt pedig hát nem feltétlenül a versenyszféra, hanem a közszférában és az állami szférában végrehajtandó vagy végrehajtott bérfejlesztés. Aztán egy másik kérdés megint, hogy a munkavállaló egyénileg elégedett lesz-e azzal az emeléssel, illetve azzal az emeltebb bérrel, amelyet kaphat majd a bérfejlesztések után. Hozzáteszem, éppen most nem egyedi és nem idei évre vonatkozó ez a történet, mert biztos, hogy minden évben előjön különböző cégek, néhol egyik, néhol másiknál, hogy annak ellenére, hogy az alapbére növekszik a munkavállalónak, sajnos a jövedelme meg nem feltétlenül. Ez ugye most különösen ebben a válságosnak tűnő gazdasági helyzetben, amelyben ma Magyarország van, illetve hát nem ma, hanem már az elmúlt évben is volt, oda jutottunk, hogy sok olyan cégnél, ahol több műszakos munkarend volt, ugye csökkent a műszakok száma 3-ról 2-re, 2-ről 1-re, és ez jelenti sajnos azt, hogy csökken a jövedelem, vagy éppen a túlórák számának a csökkenése, vagy bármilyen bónusznak a megszűnése, mert egyébként a munkáltatók adott esetben ilyen bónuszoknak az alapbéresítésével próbálják meg föltüntetni az alapbéreknek a növelését, de sajnos a jövedelmek ezzel nem feltétlenül nőnek így.
Ugye ti nagyon sokat találkoztatok a cégeknek a képviselőivel, tavaly, amikor egyeztettétek a minimálbér kérdését, és ott nyilván nagyon sok mindent mondtak ők, aminek egy része nyilván vissza is köszön a megállapodásban, de hogy abból, amit te ott hónapokon keresztül hallottál, abból levonható olyan következtetés, hogy azért most már el vannak fáradva ebben a sokadik, jön majd a repülőrajt, de mégse idén, és akkor inkább stagnál a gazdaság időszakban, és akkor ennek valahol egy ponton most már lesz következménye. Azért is kérdezem ezt, mert a másik kérdés, amiről beszélgettünk itt múlt héten a közgazdászokkal, amit én úgy tettem fel, hogy lesz-e munkánk 2026-ban, és akkor erre még mintha mindig az lenne a válasz, hogy igen, azért jó eséllyel lesz, de mert ez sokkal kevésbé biztos, mint mondjuk, amikor 2 évvel ezelőtt adtuk meg ezt a választ, és akkor ez már megint csak egy másik kérdés, hogy a fizetésnél ott van-e lehetősége a dolgozónak nagyot kérni, vagy egyáltalán bármit.
Mert ennél sokkal bölcsebbet én sem tudok mondani, mint azt, hogy lesz munka, csak sajnos valóban már vannak olyan jelek, hogy ha talán a te kifejezéseddel élve belefáradtak, vagy elfáradtak a céget e tekintetben. Ugye 2025, de lehet, hogy már 24 vége is folyamatosan arról szólt, hogy kivárnak a cégek, tartják a létszámot. Most arról tudnék én is magam beszámolni, amelyről egyébként a kollégák adnak információt, hogy a cégek most már tényleg nincsen a cégeknél az a létszámnyomás, hogy egyébként meg kell tartani a munka érdekében, meg kell tartani a munkavállalókat. Ez egyébként mind nehezíti a tárgyalásokat, illetve a tárgyalási pozíciókat. Nincsenek megrendelések. Tehát lehet, hogy ahogy az előbb említettem, műszak átrendezéssel, vagy éppen a túlórák csökkenése mellett egyébként a munka megmarad, csak a jövedelem sajnos nem olyan mértékű. Ugye az, hogy túlóra csökken, attól még valóban a munka megmaradhat, azért egy soroknak a megszűnése, vagy a műszakoknak az átrendezése, sajnos azért ott már nagyon komoly foglalkoztatási problémák is felvetődhetnek.
És akkor a másik oldal, ti elnökségetekben azért nagyon-nagyon sok különböző szférának a képviselője jelen van, tehát magyarán a beszélgetésekből, meg a hozzátok, vagy hozzád is elérkező adatokból rengeteg különböző szektornak az életére tudsz rálátni, és akkor a kérdés az, hogy itt mit lehet elmondani, tehát nagyon-nagyon nagy különbségek lehetnek még a versenyszférában is abban, hogy melyik ágazatban milyen lehetőségek vannak, meg milyen remények lehetnek 2026-ra?
Így nem mernék ágazatonként azt mondani, hogy az egyik ágazat kimagaslóan jó, a másik meg kevésbé, mert szerintem ágazaton belül is ez nagyon változó lehet. Minden ágazaton belül biztos vagyok benne, hogy van a nulla verzió is, és akár el lehet jutni a 7-8%-hoz is. És hát van olyan, éppen az elmúlt napokban lehetett hallani, hogy szerencsére éppen a közösségi közlekedésben lehetséges az, hogy ugye kifejezetten mondjuk a minimálbér megállapodásnak köszönhetően a egyébként már lekötött vagy megkötött 2026-os bérmegállapodást sikerülni fog javítani, magasabb szintre emelni, éppen éppen azért, mert az elmúlt időszaknak az eredményeit látja a politika is, a tulajdonos ugye a magyar állam, látja a politika is, hogy ezeket meg kell őrizni. Most a közszférában egy ilyen hangulat van, és ez ugye a választás közelettével, és a 2026-os, mint egy választási év, ez is számít, és ez is hatással van. Hát a versenyszféra egyéb piacon lévő vállalkozásain azért ez már kevésbé van ilyen hatással. Én tényleg kívánom a kollégáimnak, akik most ezeken az egyeztetéseken részt vesznek, hogy a lehető legjobb eredménnyel tudjanak távozni, és a munkavállalók, a tagjaik elégedettek legyenek. Ehhez egyébként idén sem biztos, hogy leszünk nyomásgyakorlás nélkül. Kaptam már arról is értesítést, írt, hogy van, ahol eljutottak már oda, hogy nyomásgyakorlás.
Tehát a sztrájkok lehetőségre az
fölmerülhet. Szó, vagy lehet szó.
Na, majd erről beszéljünk, hogy egyébként magának a szövetségnek milyen szerepe tud lenni abban, hogy segítse ezeket akár a tárgyalásokat, akár a sztrájkokat, de beszélgessünk még mindig a bérekről abban a tekintetben is, hogy azért itt a minimálbér irányelv, Európai Uniós döntés van erről, ami arról szól, hogy ezt föl kellene zárkóztatni az átlag bérekhez, és ez a folyamat, én úgy látom, hogy ez folytatódott tavaly is, és talán folytatódni fog idén is a tavalyi megállapodásnak köszönhetően, amivel persze az is van, hogy akkor ebből nyilván nem következhet más, mint hogy a többieknek a bére az nem fog annyival emelkedni, de hogy erről el tudod azt mondani, hogy a legalacsonyabb keresetű dolgozók helyzetének a javításának folyamata az megy előre, és akkor azt idén is, meg jövőre is így lehet abban hinni, hogy akkor ez folytatódni fog, mert vannak azért olyan hangok, hogy lehet, hogy a munkaadók már a mostani emelést is sokalják, de hogy igazából a felzárkózáshoz ezt még inkább meg kellett volna nyomni. Hol tartunk ebben?
Igen, a munkáltató oldaltól valóban mindig is vannak ilyen hírek. Nincs olyan alacsony minimálbéremelés, amelyet feltétlenül és nagy örömmel adnának oda, de azért tényleg a szociális eleme ennek a bérnek, azért ezt ők is érzik, és tudják, hogy erre szükség van. Valóban egy Európai Uniós minimálbér irányelv az, ami ezt, bocsánat a kifejezés, súlykolja az országokba. Egy-két probléma azért ezzel van, az, hogy ezt az irányelvet exaktul nem sikerült átültetni, illetve hát ennek az irányelvnek az egyik nagyon jelentős, nem a bérekre vonatkozó, hanem inkább a szakszervezetek helyzetére, illetve a párbeszéd helyzetére vonatkozó kérdéseket nem ültettük át. Még sajnos egyébként Európa nagyon sok országában ez nem történt meg. A bér vonatkozásában valóban a cél ennek a három éves megállapodásnak is a célja az, hogy 27-re érjük el a rendszeres, ugye nem az átlagkereset, hanem a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át, ami ma egyébként kb. 30 ezer forinttal alacsonyabb, mint az átlagkereset. Tehát ez egy derogált, csökkentett mértékhez kellene fölzárkózni, de sajnos ebben is van még feladat, hiszen 43-44%-nál tartottunk 2025-ben. 2026-ban is egy jelentősebb emelés volt ugye betervezve, egy 13%, de azok a feltételek, amelyek ezt mondjuk úgy, hogy kötelezővé tették volna, sajnos nem teljesültek, és ezért állapodtunk meg a 11%-ban. Remélem nem esik ki teljesen a gondolatmenetem, de így szeretnék egy közbevetést tenni. Az ország tele van kék plakátokkal, óriás plakátokkal, ami arról szól, hogy a magyar kormány 11%-os minimálbér emelést valósított meg. Én mindenütt azt mondtam, mert ezt kellett mondjam, hogy ehhez a magyar kormány tett hozzá legkevesebbet szerintem. Ez igazából a munkáltatói és a munkavállalói oldalnak a megegyezése volt. Egy olyan megegyezés, amely ugye nem hozta azt, amit a korábbi megállapodás tartalmazott, magyarul a 13%-ot. Ha a magyar kormány ehhez hozzá akart vagy tudott volna tenni, akkor ma lehet, hogy 13%-os minimálbérmelésről beszélünk. Tehát ezek a plakátok szerintem ilyen módon nem feltétlenül felelnek meg a valóságnak. És azzal, hogy egyébként nem 13% lett a minimálbér, hanem emelés, hanem csak 11, és ezzel szemben egyébként a három makrogazdasági mutatóból pont a az átlag kereseteknek a növekedése az, ami a legszebben, legjobban és legkívánatosabban változott, magyarul növekedett. Emiatt sajnos nagyon, vagy egyre távolabb kerülünk ehhez a célhoz. Itt kollégáim kiszámolták, hogy ahhoz, ugye megint a mai napról szólunk, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz az év végén, meg mi lesz a valóság. A jelenlegi prognózisok szerint ahhoz, hogy 2027-re valóban elérjük a 2027-re várható rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át, 20%-ot meghaladó minimál béremelésre lenne szükség.
Akkor nem fogják elérni akkor.
Így van, ezt mondjuk ki, hogy ezt nem fogjuk elérni. Lehet itt beszélni ugye az 1000 eurós minimálbérről, lehet beszélni az 1 millió forintos átlagkeresetről, egyike sem fog megvalósulni a mai tudásunk szerint 2027-re, de ezen kell dolgoznunk, ezzel kell bombáznunk egyébként akár a munkaadói oldalt, akár a kormányzati szereplőket, bárki is lesz az április 12-e után.
És akkor beszélgessünk arról is, hogy még akár ez az irányelv, ami nem a bérekről szól csupán, hogy azt te is mondtad, milyen dolgokat szeretne, hogy megvalósuljon itt Magyarországon is. Nyilván az egyik része ennek a szociális párbeszédnek az erősítése, és az, hogy a szakszervezetek valóban a döntéshozókkal tudjanak sokat beszélgetni, meg hatással lenni rájuk. Erről is beszélj egy kicsit, hogy most mennyire vagy optimista, meg akár abban is, hogy hát a kollektív szerződések, az, hogy mondjuk a béremelkedés, az, ha van egy megállapodás, sokkal több embert érintsen, tehát hogy sokkal kevesebb embernek kelljen úgymond személyesen egyedül fölmenni a főnökéhez és megállapodnia valamiben, hogy ebben látsz-e bármilyen előrelépést, vagy hát 2026 hozhat-e előrelépéseket akár ebben, akár a már emlegetett hát szociális párbeszédben.
Ugye ezt nagyon jelentősen befolyásolja szerintem az, hogy választási évben vagyunk. Ugye éppen közlekedési miniszter két nappal ezelőtt jelentette be, hogy ő akkor a minisztérium vezetését, illetve a minisztériumi feladatokat egy kicsit visszább vonul ebből, és a kampányra figyel. Hát várhatóan ez történik, illetve már ez megy most is, és éppen ezért ebben nem vagyok túlzottan optimista, hogy a 2026-os év jelentős változásokat hozhat, mert a kampányig már, vagy bocsánat, a választásokig már nem nagyon, aztán a választások után meg kérdéses, hogy mikor, kivel, mennyi idő alatt áll föl bármilyen új konstelláció, tehát ez ilyen szempontból semmiképpen sem jó időszak. Itt az a baj, hogy a 2025-ös évet ebben a tekintetben lehet azt mondani, hogy hát kiesett. Sajnos egyébként, ha őszintén kell erről nyilatkozni, akkor Európában, más országokból sem kaptunk igazából olyan támpontot, hogy hogyan lehetne mondjuk ezt a cselekvési tervet létrehozni. Az egy dolog, hogy nekünk van ezzel kapcsolatosan eléggé kiforrott elképzelésünk, de hát ezt sem tudtuk igazából megvitatni. 2025-ben egyébként a WKF-ben úgy tűnt, hogy elindul valamilyen munka ezzel kapcsolatosan. 4 munkabizottságot vagy munkacsoportot hoztunk létre, és köztük az egyik erről is szól, a minimálbér irányelvnek a cselekvési tervéről, és már akkor fölvetődött egyébként, hogy a 2026-os feladat egyébként igazából a bértranszparencia irányelvnek is a magyarországi átültetése.
Az ugye nyártól esetékes.
Így van, tehát ott még nem maradtunk le mondjuk így, hogy semmiről, de egyébként úgy tűnik, hogy akár mindenről is lemaradhatunk, mert nem történt ebben sem igazán semmi. Itt is sajnos a kormányzati, nem azt mondom, hogy álláspont, az információ az, hogy ugye ez egész Európában valamilyen szintű, vagy komoly feladatot okoz, és kihívás elé állítja a szociális partnereket, vállalkozásokat, a kormányokat is, és hát ebben sem érkezett igazán a számukra, a kormányzat számára olyan muníció, amivel elénk mertek volna állni, bocsánat, így a profán kifejezésért. Persze a szakszervezeti oldalról ezzel kapcsolatosan is már megküldtük mi a javaslatainkat, de mondom, ilyen fajta egyeztetések nem történtek. Egyébként ezek a konkrét feladatok lehetnének, ha már itt ugye 2026-ról beszélünk, ezek olyan konkrét feladatok, amelyeket jó lenne elvégezni. Kollektív szerződési lefedettségnek a növelése, ez ugye ezen irányelv átültetése mentén történhetne meg, meg, vagy ez segíthetne? Ugye ettől függetlenül is lehetne, mert vannak olyan országok, amelyek elérték
ezt. Na ezt akartam pont kérdezni, hogy ez, na ez kinek a dolga, hogy a kollektív szerződéses lefedettség az nőjön?
Természetesen szakszeti tagság nélkül ez nem fog menni. Sokkal nagyobb lefedettséggel, sokkal több helyen kellene jelen lennünk, ez az egyik oldala. De meg lehet ezt tennünk, meg lehet ezt könnyen csinálni ma Magyarországon, bocsánat, vagy el lehet végezni ezt a munkát.
Meg a hallgatók, lehet olyan, vagy lehetne olyan egy nagyon szép világban, hogyha egy ágazatban van egy megállapodás, hogy az ágazatban dolgozó mérnök az körül minimum mennyit keres, csak hogy leegyszerűsítsük, akkor lehet az, hogy abban az ágazatban dolgozó másik mérnök egy másik városban is azt a pénzt meg fogja kapni, mert kollektíven mindenki megkapja az ágazatban. De el lehetne érni egy ilyen álomszerű
helyzetet. Igen, hát ugye ez a bér, kifejezetten igen. A bérről szól, de a kollektív szerződés nagyon sok minden másról is szól, illetve szólhat, de pont azért sajnos kényszerűen kellett megalkotni egy ilyen jogszabályt, hogy érjük el a 80%-os lefedettséget, amihez egyébként a szakszereteknek a megerősítése is szükséges. És Magyarországon olyan jogszabály vannak, amelyek ezt nem feltétlenül erősítik, és a szakszereti tisztségviselőknek a védelme nem megfelelő Magyarországon. Az elmúlt évben is volt sajnos olyan eset, amikor a munkavállalók, sőt, bocsánat, ez még 2024 decemberében volt éppen karácsony előtt, hogy munkavállalók szakszeretet alapítottak, és ennek hatására a munkáltató rögtön eltávolította. Míg ezt Magyarországon ilyen könnyedén meg lehet csinálni, addig bizony nagyon-nagyon nehéz Magyarországon szakszeretet alapítani, tisztségviselőt csinálni, tisztségviselői munkát végezni.
Erről bocsáss meg, erről egy picit beszélgessünk még, mert amit mondasz, az, hát, hogy is mondjam, szóval, hogyha eljut oda Magyarországon minden munkáltató, hogy az, hogyha nála egy szakszervezet van, az egyrészt nem feltétlenül rossz neki sem, de teljesen mindegy, ha ő azt nem akarja, akkor is van, és ő azzal nem kötözködik, hanem tárgyal, meg nem kirúgja, hanem tudomásul veszi, hogy ide eljussunk, és hogy ezt egyébként a törvények is még jobban adott esetben garantálják, az viszont részben azért nagyon egyszerű, hogy nem lehet kirúgni pont, ő szakszervezetet alapított pont, ez így van, hogy azért ez nem egy elérhetetlen dolog, a következő persze nyilván az, hogy alapítsák is meg azokat a szakszervezeteket, meg lépjenek bele.
Bizonyára nem elérhetetlen, mert talán vannak ilyen jobb helyek ebben a világban, ahol ez megvan, de Magyarországon sajnos ezt meg lehet tenni. Az ilyen típusú rossz hírek ugye sokkal könnyebben terjednek, és éppen ezért nem vállalják a kollégák vagy a munkavállalók ezeket a feladatokat. Egyébként pont ezért még az év végén nem konkrétan ilyen ügyek miatt, de két olyan témában kerestük meg a 2025-ben még a magyar kormány tulajdonképpen az illetékes minisztériumot, hogy a munkatörvénykönyvében van két olyan pont, amely szerintünk nem felel meg az Európai Uniós jognak, irányelveknek. Az egyik pont a konzultációra vonatkozó jognak a megszegése, illetve a nem megfelelő szankcióknak a kérdése Magyarországon. Ha a munkáltató megszegi ezeket a törvényeket, akkor egyszerűen Magyarországon csak annyi lehetősége van a szakszervezetnek, illetve hát akkor az üzemi tanácsnak, hogy a bíróság megállapítsa, hogy a cég megszegte a jogszabályt, de sajnos semmilyen egyéb szankció ez mellett, vagy ezzel szemben nem áll a magyar jogszabályokban. És erre fölhívtuk a kormánynak a figyelmét, és sajnos a válasz az volt, hogy nincs itt semmi látnivaló, szerintük megfelel a magyar jogszabály az Európai Uniós jognak, és éppen ezért az év végén még, és hát reméljük, hogy 2026-ban ennek lesz majd valamilyen következménye, az Európai Bizottsághoz fordultunk, amelynek van lehetősége megállapítani azt, hogy a magyar jog megfelel az európainak, és hogyha nem, akkor akár ugye kötelezettségszegési eljárás keletkezhet ez ügyben. Ez egy áthúzódó történet ilyen szempontból. Ilyenek kellenek ahhoz, hogy illetve ezeknek a betartások kell ahhoz, hogy megerősödhessenek a magyarországi szakszervezetek, és hát valóban újabb tisztségviselőkre, újabb szakszervezetekre, illetve szakszervezeti sejtekre van szüksége különböző vállalatoknál. Ez egyébként a 2026-os országgyűlési választási kampány kapcsán a Magyar Szakszervezeti Szövetség egy ilyen taktoborzó akcióba kezd.
Ez mit jelent a taktoborzó akció a ti szempontotokból, hiszen ugye a szövetségeteknek szakszervezetek a tagjai, akiknek vannak tagjaik, vagy akár még szövetségek, akiknek vannak szakszervezeti tagjaik, majd azoknak tagjaik, csak hogy bonyolítsam a képet. Szóval, hogy akiket ti toboroztok, őket hova toborozzátok, és mit fognak ők csinálni, hogyha toborzódnak nektek?
Most is van folyamatban, 2025-ben indult egy olyan munka szövetségben, amely a tagszervezeteket is segíti a szervezés, organizing módszernek a megtanulásában, alkalmazásában. Ezzel kapcsolatban nagyon jó visszajelzések vannak, voltak. És most, hogy országgyűlési választások közelednek, a Magyar Szakszervezeti Szövetség egyébként az ilyen választások előtt ilyen fehér könyvnek nevezett dokumentumot szokott előállítani, amelyben azt fogalmazza meg, hogy melyek azok a fontos elvárások, amelyeket egy új kormány elé kell tennünk, amelyekben szeretnénk, hogyha változások történjenek. Ezt a könyvet idén is, vagy még tavaly előállítottuk, és hát ebből egy ilyen 10 pontos kiollózva 10 pontot tárunk majd a nyilvánosság elé, amelyet egy online kampány formájában szeretnénk itt a hónap végén megindítani, és hát ez most taktoborzó, aktivista, kereső kollégák, vagy erről szólna ez az akció, amelyben hát reméljük, hogy nagyon sokan fogják támogatni azt a mondjuk úgy, hogy petíciót, illetve anyagot, és ezzel csatlakoznak majd segítőként, aktivistaként a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek a munkájához, és természetesen nekünk az a célunk, hogy ilyenkor, mivel ugye a Magyar Szakszervezeti Szövetségnek nincsen természetes személyi tagja, csak ugye jogi személyiségű tagszervezetek, hogy a megfelelő tagszervezetekhez irányítsuk lehetőleg az új kollégákat, akik most kezdenek érdeklődni a szakszervezeti munka iránt, vagy szükségét érzik annak, hogy a adott munkahelyen szakszervezetek alapítsanak. Ugye 2025 is már több tagszervezetünknél szólt erről, és sok-sok kollégát, sok-sok új aktivistát találtak, és hát remélhetőleg ezekből mindből vállalati alapszervezetek keletkeznek majd.
Ez izgalmas lenne most megnézni, hogy nőtte a tagság egyébként egy év alatt, és hol nőtt meg, hol nem, meg miért nem. De még picit beszélgessünk a bértranszparenciáról, mint az egyik fontos feladat erre az évre. Nagyon sokat fogunk szerintem még ebben a műsorban idén erről beszélgetni, és az, hogy ebben sikert értek el, abban azért, vagy azon azért nagyon sok múlhat, mert itt azért arról van szó, hogyha mind akár az álláshirdetésekben, mind pedig cégen belül lehet majd azt látni, hogy nagyjából milyenek a fizetések, akkor abból következhet lehetőleg, persze nem az, hogy megharagszunk egymásra, hogy te miért keresel többet, mint én, hanem az, hogy aki látja, hogy ő kevesebbet keres, az elégedetlen lesz, kiköveteli magának, hogy többet keressen, fordítva a cég nem engedi meg magának, hogy ugyanolyan pozícióban emberek, nők például kevesebbet keressenek, csak azért, mert nem tudom, a másikat jobban szeretem. Összességében az átláthatóságból következhet egy olyan típusú bérfejlesztés, amihez semmi más nem kell, csak ez az átláthatóság, ha minden jól alakul.
Érdekes okfejtés volt, olyan szempontból gondolkodtam el, mert a mondatodban volt az, hogy valaki kikövetelje magának a magasabb bért. Én annak örülnék, hogy ez kollektíven történne, és hogyha tényleg ilyen feszültségek vannak ilyen munkahelyeken, amelyek adott esetben a megállapodás, vagy az irányelv betartása mellett esetleg kiderülnek, hogy akkor ez kollektíven sikerüljön megoldani. Azért itt az a probléma talán, azért körvonalazódik, hogy ugye itt vannak határok, létszámhatárok, és hát a valljuk be őszintén, minden bizonnyal ezek több adminisztratív feladatot jelentenek, vagy jelentenének a vállalatoknak, és azért azt az egyet már kijelentette a magyar kormányzat, hogy az irányelvnél alacsonyabb szintű, vagy alacsonyabb méretű, vagy kisebb méretű, bocsánat, vállalkozásokra igazából ők nem szeretnék kiterjeszteni ezt. Hát persze ezt gondolom, hogy a munkáltató oldal is így gondolja, és így képviseli, és talán ez az egyetlen egy határozott mondás született meg eddig még a kormányzat
részére. Hát jó, de hogyha ugye van egy álláshirdetés, amiben látom, és van egy, amiben nem látom, akkor az elvihet a felé, amelyikben látom, és ugyanúgy van egy cégen belül is, tehát lehet, hogy a kisebbek is rákényszerülnek adott esetben, hogy átláthatóbbak legyenek. Még ha nem is írják nekik elő. Most ilyen optimista
felvetéseink vannak. Természetesen ezek hozhatnak ilyen hatást is, de én tényleg arra fókuszálnék igazából, hogy ha ezeket szakszervezetként, kollektív megállapodásokban sikerülne rögzíteni, akkor én arra biztatom azokat a munkavállalókat, azokat az embereket, akik esetleg ebben érintettek, hogy így ugye a mondásunk az, hogy együtt erősebbek vagyunk, tehát ezek segíthetik elő ezeket a lépéseket, ezeket a változtatásokat a munkáltatóknál, és hát tényleg, hogyha tarifarendszerek, bérmegállapodások születnek, azok egyébként már most is átláthatóbbá teszik a fizetési rendszereket, a bérrendszereket, mint hogyha ebben szabadon garázdálkodik a bocsánat a kifejezésért a munkáltató.
És akkor ezzel kapcsolatban folyamatos tárgyalások lesznek majd akár már itt az év elején?
Kétségeim hadd legyenek e tekintetben.
Vagy majd április után?
Azt említettem, hogy azt hiszem, említettem, bár délelőtt volt egy találkozóm, ahol lehet, hogy ott beszéltem erről, hogy munkacsoportokat alakítottunk a SNS-féle és a kormány állandó konzultációs fóruma keretén belül, amelyek sajnos nem váltották be eddig a hozzáfűzött reményeket. A megalakulásig jutottak el ezek a bizottságok, és éppen az elmúlt napon, a héten küldtem el egy levelet az államtitkárságra, hogy ezeknek a munkacsoportoknak a munkáját el kell kezdeni, el kell végezni azt a feladatot, amit gondolunk ezek bizottságokon belül. Hát itt, ahogy már említettem, talán a hibernált állapotba kerülő államigazgatáson belül tényleg kétségeim vannak, hogy ez a munka igazából el fog tudni indulni, de mindent meg kell tennünk azért, hogy ez megvalósuljon. Hozzá kell tegyem, hogy vannak olyan témák, amelyekről természetszerűleg a munkáltató oldallal is lehet egyezkedni, beszélni, ez akár a tarifa kérdése, hogy ki mit gondol erről, már a tarifáknak a kérdése, hiszen a minimálbér, és tehát azon belül elsősorban a garantált bérminimumnak a jövője szempontjából ez nagyon sokszor elhangzott már, hogy ezt ki kellene váltani, vagy fel kellene váltani egy ágazati tarifa rendszernek, amiben mi továbbra is partnerek vagyunk, abban az esetben, ha látjuk a garanciát arra, hogy ez egy jobb rendszer lesz, és nem a megvalósulása nélkül nem kívánjuk kidobni a jelenlegi garantált bérminimumnak az intézményét.
És szerintem minden év elején meg szoktam tőled kérdezni, és vissza kéne hallgatni, hogy mit mondtál, és hogy megvalósult-e minden, amit szerettél volna, de hogy ha majd itt fogunk ülni 2026. decemberében, és megkérdezem, hogy na, akkor összejött-e minden, amit a Magyar Szakszervezeti Szövetség szeretett volna ebben az évben elérni, akkor mikor lennél elégedett nagyjából? Tehát, hogy akár egy, ha nem is felsorolás jellegűen, de hogy mi az, amit szerinted feltétlenül 2026 feladata a ti számotokra?
Hát én hadd legyek akkor egy valamilyen szempontból minimalista, tehát nem sokat szeretnék felsorolni, én egyet emelnék ki, és te is utaltál rá, hogy érdekes lenne a taglétszám kérdése. Tehát ilyen szempontból ez a kampány, ami egyébként reményeink szerint, hogyha olyan módon sikerül akár egy május elsejei eseménybe is torkolhat, tehát ott ünnepelhetjük ennek a sikerét. Tehát ez a kampány, és ezen belül egyébként, vagy ehhez kapcsolódóan a tagszervezésnek a sikeressége, szerintem ez lenne a legnagyobb, és ez az alapja annak, hogy egyébként jobbak lehessünk, és még jobbak.
És ugye itt azért nyilván van egy határ. Tehát biztos, hogy vannak emberek, akik soha semmiképpen, ahogy nem mennek el soha semmiképpen mondjuk szavazni egy választáson. Emberek, bármit csinálunk, soha nem fognak belépni egy szakszervezetbe, bármit csináltok, de hogy azért itt a, tehát hogy kétszer annyi szakszervezeti tag azért még lehetne, nem? Tehát az még nem irreális, még ha elképesztően irreális is mégis, ugye?
Ahhoz, hogy Magyarországon 10%-nál kevesebb a tudomásunk szerint a szakszervezeti szervezettség, ahhoz képest abszolút nem irreális az, hogy Magyarországon érjük el a 20%-ot, hiszen a környezetünkben igaz, hogy kicsit, tehát ha nyugatra indulunk el magyarul Ausztriába, akkor azért ott még mindig a 35-40%-os szervezettségről tudunk. Ez egy szép jövőkép lenne. Én, ha te is ezt gondolod, akkor nagyon örülnék, hogyha mindegyőknek ez a fajta vágyálma, vagy álma teljesüljön. Ehhez persze nekem kell többet tennem, nem neked. Most ezt azért mondom,
mert... Én sem alapítottam még itt meg a szakszervezetet.
Persze, de nekem, mint szakszervezeti tisztségviselőnek, és nekünk, mint szakszervezeti tisztségviselőknek is kell többet tenni, de azért ilyenkor mindig hozzáteszem, hogy tehát a szakszervezetet nem a szakszervezeti központból kell megalakítani, hanem bizony azokon a munkahelyeken, ahol elégedetlenség van, ott egyébként az első igazi jelzés a munkáltató felé, hogy itt valami baj van, és itt a munkavállalók összefognak az, hogy szakszervezetet alapítanak, és ezzel tudják jelezni azt, hogy itt valamilyen változtatásra van szükség.
Szlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, biztos, hogy sokat fogunk még idén is találkozni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Nagyon szépen.
És akkor számolunk év végén.
Legyen úgy.
Szolidaritás.
És a telefonnál pedig itt van Csóti Csaba, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. Szia Csaba!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
És akkor nyilván a hallgatók most már tudják, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az állami szférára fogunk átugrani a magánszféra, a versenyszféra után, és azért hát pedzegettük az előző beszélgetésben Robival azt, hogy az elmúlt években is, meg alig, hanem ebben az évben is a béradatokat, meg a béremelkedési számokat lehet, hogy majd pont a ti szférátok fogja, hát nem függetlenül persze attól, hogy választási év van felfele tolni, úgyhogy veled is akkor valahol itt szeretném elkezdeni, hogy az optimizmusod az mennyire jelentkezik akkor, amikor itt azt nézegetitek, hogy na vajon a februári fizetések azok majd hogyan fognak kinézni az állami alkalmazottak körében.
Hát én azt gondolom, hogy az optimizmus az nem pusztán ettől függ, tehát ugye ez a közszféra húzza fel az átlagos béreket, azért ezen a hangsúly mindig az átlagosan van. Tehát, hogyha ugye valakinek van 100 cent babja, és arról mondjuk kap 15% babot, akkor az plusz 15% bab lesz. Ha meg valakinek van mondjuk 1000 babja, és arra kap 15, az mondjuk 150. Tehát azért jelen pillanatban szerintem ez mindenki számára ismert, hogy azért igen széles az olló Magyarországon a keresetek tekintetében a közszféra és a versenyszféra között. Az, hogy választási évben egyfajta választási osztogatásban egyébként mindenfajta egyeztetés, környezettanulmány, előzetes kontrollvizsgálat a szükségletek felmérése nélkül több ágazatra a kormányzat egyoltalúan ráereszt valami fajta béremelést, ez én azt gondolom nem kell, hogy egy szakszervezet számára, de egyébként egy felelősen gondolkodó munkavállaló számára sem kell, hogy optimizmusnak adjon hangot. Nyilván akinek növekedni fog a bére, az elmondhatja, hogy növekedett a bére, és akkor ezzel pont, de hát azért az állami alkalmazottak nagyon jól tudják, hogy választások előtt próbálnak valamit kozmetikázni a helyzeten, és bizony, ez most is a valamit kozmetikázás kategóriája, tehát lehet játszani azzal a megoldással, hogy a kötelező minimálbér az 11%, a garantált bér minimum meg 7%, és akkor majd ezt követően ott, ahol munkatörvénykönyve alatt dolgoznak, és versenyszférában van a menedzsmentet, jól megszorítja a szakszervezet, hogy legalább ennyi legyen a többi munkavállalói is, és hozzátenni, hogy de hát mondjuk a szociális ágazatban 15%-os hát egyébként nem béremelést, hanem pótlékot, de ez már egy technikai rész, méghozzá minket nagyon erősen érintő technikai rész vezetnek be, és hát akkor mennyivel több a közféra. Igen, csak hát a bázis is sokkal alacsonyabb. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem az optimizmusról van szó, itt egy olyan típusú 3 hónapos ország előtt állunk, ahol a választási kampány a jelenlegi kormányzat, mint munkaadó számára úgy jelenik meg, hogy kiválasztott bizonyos ágazatokat, messze nem egyébként a teljes közszolgáltatási területet, és ott azt kell, hogy mondjam, hogy hatalmánál fogva bejelentett bizonyos béremeléseket. Hát én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy optimista jövőkép, ettől még természetesen március 1-én lesz, akinek több lesz a zsebében, ami derék, tehát a kiindulási pont az ugye nem túlságosan fényes a közszférában. Sem pénzügyileg, bocsánat, még annyit tegyek hozzá, sem más területileg, hiszen azért a munkában való jelenlét, a munkavállalás az nem csak arról szól, hogy mennyi a bérem, hanem az is, hogy az életem jelentős részét milyen körülmények között töltöm el. Hát erre vonatkozóan pedig semmifajta pozitív tendenciáról nem számolhatunk be.
Na pont ez, amire rá akartam kérdezni, mert még hogyha úgy is tűnik, vagy sőt, igaz is adott esetben, hogy nagyon sok dolgozónak a ez év elejé bérfejlesztése könnyebbé, egyszerűbbé, jobbá tehetik az életét, hogyha ezt mondjuk egy 4 éves ciklusban nézzük, meg hozzátesszük azt is, amitről te most itt beszéltél, hogy nem csak arról van szó, hogy mennyit keres az ember, hanem hogy milyen ott dolgozni, mennyit kell dolgoznia, milyen ott a hangulat, mennyire tudja a képességeit kihasználni, mennyire tud jó orvos, ápoló, könyvtáros, szociális munkás, stb. Lenni ebben a rendszerben, az meg egy nagyon-nagyon másik helyzet, meg másik kérdés már, és akkor ez sokkal komplexebb, bonyolultabb, meg szomorúbb is lesz, mintha azt mondjuk, hogy hát igen, most 15%-kal nőtt a bére, akkor neki most biztos nagyon jó.
Hát igen, egyetértek veled, tehát erre nem nagyon tudok ugye mást mondani ennek kapcsán. Azért itt a 15%-nál megigyezném, hiszen teljesen normális, hogy nem mindenki a közlönyöket olvasgatja, hogy azért itt nem arról van szó, hogy a kollégáknak az önkormányzati tisztségviselőtől kezdődően a kutató tanárig bezárólag mindenkinek 15%-tól fog nőni a bére. Itt ez egy meglehetősen bonyolult rendszer, nagyon leegyszerűsítve van a pedagógusoknak, akiknek egy régebbi folyamatnak a része, valósul meg egyébként a pedagógus kollégák által nem jelzett módon nem teljes körűen a korábbi megállapodásokhoz viszonyítva a béremelése, miközben az oktatási területen egyre kilátástalanabb is egyébként a munkakörülmények. Vannak a különböző köztisztviselők önkormányzatoknál különösen, akik van olyan terület, ami ki is marad egyébként ebből az emelésből, és hát vannak olyanok, mint például a kulturális művészeti ágazat, ahol ugye egy úgynevezett átlagos 15% van, amelyben még bele kell egyébként érteni a 11 meg a 7%-ot, tehát egy egyszerű kivonással azért látható, hogy ez mire vonatkozik, és van olyan terület, ez a bizonyos mostanában nagy sajtóvízhangot kapott szociális terület, illetve annak részét képező bölcsődei ágazat, ahol a már meglévő pótlékrendszer pótlékát pótlékolják. Na most ez azért önmagában mutatja az egész helyzet abszurditását, és egyébként ebben a fajta kaotikus béremelésben sajnos tapasztalat mutatja, meg hát egyszerűen a racionalitás abban az irányba mutat, hogy egy politikai hullám elmúltával, nevezetesen mondjuk egy választás elmúltával, az ilyen nem tiszta és nem átlátható bérrendezésekből mindig egyfajta visszarendezés szokott elkövetkezni, különös tekintettel arra, hogyha a gazdasági környezet is erre szorítja a mindenkori kormányzatot, már pedig azért az államadósság és a többi az inflációs előrejelzések, azok sajnos ebben az irányban én azt gondolom, hogy nem túl pozitív jövőképet festenek.
Erről már nagyon sokat beszélgettünk, és kiszoktunk a pótlékának a pótlékánál akkor is mindig akadni, meg hát nagyon sokszor megbeszéltük, hogy az állami szféra, mint olyan, meg az otthoni fizetések az, ahol te dolgozol, ott valami tök más van, mint a másik munkavállalónak, hiába mondjuk azt, hogy mindenki közszolgálati dolgozó. Szóval, hogy ennek a valami fajta rendezése, hogy ez ne egy ilyen választási foltozgatás legyen, ez mennyire lehet 2026-nak kormánynak a feladata, vagy akár ez annak az éve, hogy valahogy tisztába sikerüljön tenni azt, hogy miért annyit, mennyit, mi az alap, mi a pótlék, kinek mi jár, hogy ez egy kicsit átláthatóbb legyen, hogy ne így, amikor jön a választás, jó, most jól megemeljük, aztán következő három évben meg lesz veletek, ami lesz, aztán meg megint jön a választás, hogy ez ne így legyen. A kérdésem valami olyasmire futna ki, hogy na hát akkor többet lehet-e majd vajon egyeztetni a mostani, következő, ezutáni kormányzattal idén, mint tavaly, meg tavaly előtt, meg az előtt, például erről.
Először, mielőtt itt a végén feltétlenül válaszolnék, tehát azért nem a semmiből pattantak elő ugye ezek a fajta pótlékok. Tehát azért itt egy 15 éves folyamatnak a betetőzéséről van szó. Olyan értelemben jelzem a betetőzését, hogy mostani tudásunk szerint ennél kaotikusabb már nem lehet a közszférában dolgozóknak a bérezési rendszere. Egyébként nyilván lehet, de mostani tudásunk szerint ennél nem. Tehát azért itt az alapvető ősbűn az, hogy azt a fajta politikai kompromisszumot, elkötelezettséget nevezzük, aminek akarjuk, ami mondjuk az ősidőkben, hát sokan nem is éltek még akkor ugye a szocializmus követő rendszerváltáskor még megvolt, mely szerint az állam alkalmazottai, nevezzük így vagy úgy, valamilyen módon kiszámítható keresetekhez jutnak, ma már ugye nevezzük életpályának. Ennek a kiszámíthatóságnak pedig két szempontja van. Az egyik a végzettség, tehát a tanulás, a másik pedig az úgynevezett szeniorátus, tehát az eltöltött idő, amivel ugye a megszerzett gyakorlatot mértük. Na most ugye ezt a fajta politikai kompromisszumot mondta fel a kormány, az új kormány 2010-ben, és építette le módszeresen 15 év alatt, arra hivatkozva, nem titokban, nem nyíltan egyébként, nincs is akkor bevallva, hogy szerintük ez az elgondolás rossz. És a versenyszférában, hát egyébként a versenyszférában sem feltétlenül van így, de mondjuk úgy, hogy a nem létező steril versenyszférában elképzelt nettó teljesítménybérezés kell majd bevezetni. Hát ez sokok miatt nem működött, és akkor ennek lett az eredménye az, hogy vannak, akik jelenleg is jogállási törvények alapján kapják a pénzüket, ahol valami maradvány van ebből a fajta képesség és szenioritási elvből, vannak, akik már ugye nem így kapják a fizetésüket, és amikor bérfeszültség keletkezett, akkor ugye nagyon hamar kiderült, hogy tulajdonképpen ezeket a feszültségeket minden hibájával együtt ezzel a korábbi rendszerrel lehetne kezelni. Na most ezt nem lehet politikailag nyilván felvállalni, én ezt értem, hogy lebontunk egy rendszert, és akkor visszahozzuk, illetve szerintem lehetne, csak bátorság kell hozzá, és így született meg a pótlékolások rendszere. Ezért nem lett rendezve. Na most a második kérdésre, ami a kérdésed második fele volt, arra meg sokkal rövidebb a válaszom, 2026-ban ez a kérdés nem fog rendeződni. Tehát erre objektíven nincsen mód, tehát egy ilyen szinten szétszabvalt rendszert ennyi idő alatt, anélkül, hogy még nagyobb érdeksérelmeket és problémákat okozzunk, mint amit a kialakult rendszer okozott, nem lehet megcsinálni. Jelen tudásunk szerint a jelenlegi kormányzat részéről pedig ehhez hiányzik a politikai akarat. Arra, hogy egy esetlegesen megalakuló másik kormányzat, hát itt azért, aki Magyarországon él és olvas újságot, nagyon jól tudja, hogy itt ugye a Fidesz kontra Tisza kormány merül fel reális alternatívaként, azzal kapcsolatban pedig nincsen olyan információnk, hogy ilyen méreható strukturális változásokra a másik politikai oldalnak, tehát a Tisza pártnak lenne valami fajta elképzelése. De mondom, lenne sem segít a dolgom, mert azért ezért 9 hónap alatt ezt nem lehet. Tehát valamit, amit lebontottak 15 év alatt folyamatos, szisztematikus munkával, nem lehet visszaépíteni néhány hónap alatt.
És akkor nézzük meg azt a másik oldalt, a ti oldalatokat, hogy hát függetlenül, részben persze csak függetlenül attól, hogy milyen politikai változások, vagy éppen stagnálások lesznek majd ebben az évben, a szakszervezetek együttműködési fóruma az milyen célokat tűztetek ki magatok elé 2026-ra?
Hát a szakszervezet ugye most 2026. január 14-e van, a szakszervezetek együttműködési fóruma pedig, mint több jogi személyiség szervezete, majd a testületi ülésén eldönti ezt a dolgot. Tavaszra várható a szövetségi tanácsülése, ez minden évben így van, amely meghatározza a következő ciklus évnek a feladatait. De én azt gondolom, hogy magának a szövetségnek továbbra is ugyanaz a feladata, aztán ha küldöttek másként döntenek, nyilván másként lesz, ami egyébként az előző évben is volt, hogy a tagszervezetek munkáját segíteni, Tehát az elsődleges feladat az mindig az a bizonyos nemzeti vagy országos szintű érdekegyeztetésben való képviselete a közféra közös problémáinak, amely feladatot a másik oldal elzárkózása miatt nem tudjuk elvégezni, de megújuló kísérleteket teszünk rá, tehát január elején is érdeklődtünk már például az Országos Közszövetségi Érdekegyeztető Tanács összehívásáról, amit utoljára pont egy évvel ezelőtt januárban sikerült összehívni, aztán azóta sem sikerült velünk leülni tárgyalni ugye ebbe a tanácsba. A következő lépés pedig a tagszervezetek munkájának a segítése. Ugye itt alapjába véve, amiben a szövetség segítséget tud nyújtani, az a tagszervezeteknek lévő aktivistáknak a képzése, kutatási programoknak az indítása, amely muníciót ad a különböző érvelésekhez, illetve az ehhez kapcsolódó különböző rendezvényeknek a lebonyolítása. Hát ugye az elmúlt évtizedben köszönhetően a kormányzat elzárkózásának a nemzeti szintű érdekegyeztetéstől, tulajdonképpen ez lett a meghatározó tevékenysége a SZEF-nek. Én továbbra is ezt fogom javasolni, ugye több lépcsős testületünk van, hogy ebbe az irányba vigyük tovább a szervezetet, hiszen azt nem látjuk még jönni, hogy sokkal szélesebb lehetőségei lennének a kormányzattal való tárgyalásra a szövetségünknek.
Ugye itt Zlati Róberten a beszélgetésünk végén, amikor megkérdeztem, hogy na akkor erre az évre mit, és akkor ő kiemelte a taglétszámot. Ugye nagyon más azért, amennyire én azt tudom, a szervezettség is a versenyszférában, meg az államiban, de hát nyilván azért itt is bőven lenne előrelépés, meg nagyon nagy különbségek vannak, mondjuk a közlekedés, meg a nem tudom más ágazatok között, de hogy te azt például hogyan látod, akár a SZEF hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy a tagszervezetek több taggal rendelkezzenek majd mondjuk 2026 végére, vagy akár mennyire látod ezt realitásnak, hogy itt jelentőset lehet változtatni.
A MASZ és a SZEF között azért van kapcsolat, tehát mi szoktunk beszélgetni egymással. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy abban mind a két szövetség egyetért, hogy a tagszervezeteknek a működési támogatása jelen pillanatban Magyarország legfontosabb, az a tagszervezésnek a segítése. Abban van köztünk eltérés, hogy ezt milyen módszert, nem is módszertannal, mert még abban is egyetértünk, ez a bizonyos organizing szervező módszer. A kivitelezésében van köztünk különbség. A MASZ esetében ugye indult egy olyan típusú program, amely főállású vagy félállású szervezőkkel segíti ezeket a munkákat, míg a SZEF-nél, hát részben financiális okokból, de részben meggyőződésből is abban hiszünk, hogy ezt a fajta szervező modellt a már meglévő tagoknak kell átadni, akik ott vannak bent a munkahelyen. Én ezért mondtam, hogy oktatással, ugye ezért nekünk ez az oktatói projektünk, aminek a célja az aktivistáknak a tudásának és a képességének a fejlesztése. Ezt ha jól számolom, akkor ebben az évben vagy az ötödik, vagy a hatodik évben lép, ezzel eszergyelő alelnökünk ezt jobban meg tudná mondani. Tehát ez egy folyamatos tevékenység ugye a SZEF-ben. Eddig is csináltuk, és én, ahogy mondom, hogyha a tavasszal a szövetségi tanács nem határoz egy más irányt, akkor ezután is erre fogunk nagyon nagy hangsúlyt helyezni. Mert hogy egyébként erre a fajta munkára, tehát az aktivisták fellépésére, a kollégák meggyőzésére, a munkahelyeken való nyomásgyakorlás megszervezésére, bármilyen furcsa, de még valószínűleg hogy jön, hogy 12-a a választás napja az vasárnap, akkor ez azt jelenti, hogy valószínűleg április 9-én pénteken és 13-án hétfőn is szükség lesz, de még az is elképzelhető, hogy valaki fog ezzel foglalkozni 12-én vasárnap is.
És akkor, mivel van még fél percünk, azt kellene kifejtened, hogy akkor 2026 mennyire lesz jó év a dolgozók számára?
Hát én ezzel kapcsolatban a mérce kérésére írtam ugye egy kis töprengést. Én azt azzal zártam, hogy 2026-ban is nehéz év jön. És én ezt továbbra is tartom. Azt gondolom, hogy a munkavállalók számára, egyébként meggyőződésem, hogy a közszférán kívüliek számára is, 2026 mindenképpen egy nagyon-nagyon nehéz évnek fog minősülni, akár a munkahelyek megtartása, akár a bérekre árértékének megtartása, és a közszféra területén a munkahelyeken való élet, az ott való tisztességes körülményeknek a biztosítása szempontjából. Az utóbbit ugye azért tudom mondani, hiszen akár marad, akár megy a kormány, amikor egy államigazgatás ugye a választási hajrába kerül, még ennél kevésbé törzsi szintű tusakodás esetén is, azt mindig megérzik az állami alkalmazottak.
Nagyon szépen köszönöm Csóti Csabának, a SZEF elnökének, hogy itt volt.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Köszönöm. Viszont hallásra.
És köszönöm szépen Vikár Annának is a szerkesztést, Horváth Ádám kollégámnak a technikusi segítséget és Leocki Mériamnak a telefonok kezelését. Jön Véna Gyöngyi a Klubrádió legfontosabb híreivel, maradjanak utána is velünk, minden jót!
Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.